Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar püspökök szokásos lelki gyakorlatát a Leányfalusi Szent Gellért lelki gyakorlatos házban tartották meg hétfőtől péntekig. A szokásoknak megfelelően a lelki gyakorlaton az anyaországi főpásztorok mellett a határon túli magyar püspökök is részt vettek, ott volt Ternyák Csaba egri érsek is. Az idei lelki gyakorlatot Juhász Ferenc plébános vezette. A püspökök ezen alkalommal is imádkoztak Jézus Krisztushoz a békért Európában és a világban. Egyúttal hívják keresztény testvéreiket és minden jó akaratú embert, hogy együtt kérjék Szűz Mária, a béke királynője közbejárását az egyetértés és a békesség ajándékáért. Krisztus királysága nem politikai királyság, így nem jelent veszélyt a fennálló hatalmakra, ezért követőinek szolgálata sem kaphat soha politikai színezetet, azért félnek tőle ezek a hatalmasságok, mert ő az igazság, fogalmazott Ternyák Csaba egri érsek a Bazilikában, ahol 4 lektort avatott az egri főegyházmegye szolgálatára. Jézus igazsága, Isten igazsága, aki annyira szereti az embert, hogy emberré lesz ő maga is, vállalja a mi életünket, annak minden küzdelmét, megaláztatását, a kivégzést, a halált, fogalmazott a főpásztor. Isten igazsága, a szeretet igazsága, szögezte le Ternyák érsek. A magyar családtámogatási rendszer egyedülálló a világon. A kormány 30 féle intézkedéssel segíti a családokat, mondta el a családokért felelős államtitkár Budapesten a Babamama Expón. Kondz Zsófia úgy fogalmazott, a kormány 3 fő területre összpontosít, a családok anyagi helyzetének folyamatos javítására, a munka és a család közötti egyensúly megteremtésére, valamint az otthon teremtése. Megismételte, hogy 2 lépcsőben jövő július 1-ével és 2026. január 1-ével a családi adókedvezmény megduplázását tervezik, a jövő évi költségvetésben több mint 3750 milliárd forintot szeretnének a családokra fordítani. A következő 3 évben a minimálbér 9-13 és 14%-kal növekszik, a garantált bérminimum pedig jövőre 7%-kal emelkedik, így a várható 3-4%-os infláció mellett dinamikus lesz a bérnövekedés, közölte Comba Sándor a Kossuth Rádióban. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár hozzátette, a reálkeresetek is nagy valószínűséggel nőnek majd, és ez a fogyasztásban és a háztartásokban is tapasztalható lesz. Megjegyezte, annak, hogy a jelenlegi bizonytalan világpiaci helyzetben megszületett a 3 éves bérmegállapodás, nagyon fontos üzenete van, a piac, a gazdaság, a munkavállalók és a lakosság számára is. Azon munkáltatóknak, akik minimálbérrel foglalkoztatnak munkavállalókat, csúsztatva kell majd fizetniük a megnövekedett szociális hozzájárulási adót, tehát például 2025-ben a 24-es értéknek megfelelően kell befizetniük. Összességében a 4.700.000 munkavállalót számláló munkaerőpiacból mintegy 1 millió embert érint közvetlenül a minimálbéremelés, jegyezte meg. December 1-től megvásárolhatók a 2025-ös autópályamatricák. Jövőre ismét emelkednek mind az autópályadíjak, mind pedig a büntetések. A Voxinfo Kft., a Nemzeti Mobilfizetési ZRT hivatalos viszonteladó partnere közlése szerint a jövő évi matrica 59.210 forintért lesz megvásárolható. Az alappótdíj 26.640 forintra emelkedik, amely 60 napon túli fizetés esetén 91.780 forintra nő személyautó esetében. Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia után Franciaország is jelezte, hogy engedélyezi Ukrajnának nagy hatótávolságú fegyverek bevetését orosz területen lévő célpontok ellen. A francia külügyminiszter a BBC-nek adott interjúban közölte, önvédelemnek minősül, ha Ukrajna beveti ezeket a fegyvereket orosz területen. A miniszter arra nem tért ki, hogy ilyen támadás történt-e már. Orosz hadibloggerek szerint Ukrajna többet is kilőtt az amerikai rakéták közül a Kurszki régióra, ahol már a hét elején is történt hiánycsapás, miután Joe Biden elnök feloldotta a fegyverek oroszországi használatára vonatkozó korlátozást. Napközben pedig robbanások hangjai hallatszódtak Kijevben, miután légiriadót rendeltek el a városban, írta az RBK Ukrajna hírportál. A nyugat számára szánt figyelmeztetés volt az Ukrajnában az új Oresnyik hiperszónikus rakétával végrehajtott csapás, jelentette ki az orosz elnöki szóvivő a Rosszia egy televízió Moszkva Kreml Putyin című műsorában. Dmitrij Peszkov emlékeztetett, Vladimir Putyin elmondta, a Kurszki régióban nyugati rakétákat vetettek be nyugati katonák közreműködésével, és ennek következtében ott orosz katonák vesztették életüket. Azt hangoztatta, hogy Joe Biden leköszönő amerikai elnök kormányzata, amelyet a háború pártjának nevezett, egyre vakmerőbb lépéseket tesz, és provokálja a feszültséget az orosz-ukrán konfliktus körül. Végül az időjárásról. A köd rétegfelhőzet csak lassan zsugorodik majd, egyes helyeken akár tartósabban is megmaradhat, másutt általában fátyolfelhős napos időre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható, de szitálás, ónos szitálás előfordulhat. Többfelé élénk lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -6 és -4, napközben aztán +2-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Gyógyulás a hitből az okos és balga szüzek példabeszédének értelmezése segítségével. Pém Gilbert Antal Miskolc vasgyári plébános teológiai tanárt hallják.
Továbbra is a gyógyulás a hitből a témánk, és talán ennek a témának a tárgyalásakor most olyan oldalról is érdemes megközelíteni a dolgot, hogy a gyógyulás az nem feltétlenül mindig pillanatnyi és azonnal érzékelhető. Ez talán azért lényeges, mert hogy a mi világunkban ahhoz vagyunk hozzászokva, az egészségügy minden problémája ellenére, hogy alapvetően a gyors gyógyulásnak a lehetőségei az emberiség történelmében sohasem voltak meg ennyire, mint most. És ezért ugye a gyorsaság az nagyon fontos lenne, hogy mindent azonnal, és hogyha nem természettudományos alapon, akkor ezoterikus alapon, de lehetőleg minden nagyon gyorsan történjen, és a gyógyulás az gyors legyen. A hitből fakadó, az evangéliumi hitből fakadó gyógyulás az biztos, hogy nem mindig ilyen. Tehát annak van egy olyan oldala, amikor kétségkívül a Szentléleknek a jelenléte és ereje az pillanatok alatt meg tud oldani pszichés, testi, szellemi problémákat is, ez kétségkívül így van, de a gyógyulásnak nem az, ez az egyetlen útja. Nagyon sok esetben a gyógyulás, és az evangélium esetében leginkább ezt kell szem előtt tartanunk, ez a gondolkodásmódnak, az érzésvilágnak a lassú átalakulásával megvalósuló gyógyulási folyamat, ami nemzedékeken átível. Mint ahogyan a betegség is, ilyen szempontból szellemi, érzelmi síkon, különféle minták átöröklésével nemzedékek közötti folyamat, a gyógyulás is nemzedékek közötti folyamat is. És az evangéliumból fakadó gyógyulás az pontosan egy gondolkodásmódnak, egy érzésvilágnak a lépésről lépésre való elsajátítása folyamán szinte észrevétlenül gyógyít minket. Ez a gyógyulásnak azt hiszem, hogy az alapfolyamata, amihez társulhat bármilyen pillanatban, bármikor, az a kegyelmi ajándék, hogy megszabadulunk bizonyos kínoktól, ami bezár, és tényleg a növekedésnek az útját zárja el adott esetben. Most amiről én ma szeretnék beszélni egy példabeszéd segítségével, mégpedig Máté evangéliumának a vége felé megtalálható, egészen pontosan a 25. fejezetben megtalálható, jól ismert példabeszéd kapcsán, az a virrasztásnak, az éberségnek a témája. Hadd olvassam fel most a 10 szűzről szóló jól ismert példabeszédet, ami az Isten országáról szól. Akkor hasonlít majd a mennyek országa 10 szűzhöz, akik lámpával kezükben a vőlegény elé mentek. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák elvitték ugyan lámpásaikat, de olajat nem vittek magukkal. Az okosak viszont lámpásaikkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel a vőlegény késett, valamennyi elálmosodott és elaludt. Éjfélkor kiáltás hallatszott. Jön a vőlegény, menjetek ki elébe! Erre a szüzek mind fölkeltek és rendbe hozták lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat, adjatok egy kis olajat, lámpásaink kialvóban vannak. Nem adunk, felelték az okosak, különben nem lesz elég se nekünk, se nektek. Menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Míg azok vásárolni jártak, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bevonultak vele a mennyegzőre. Ezzel bezárult az ajtó. Később megérkezett a többi szűz is. Uram, uram, nyisd ki, kiáltották. De ő így válaszolt, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Most mielőtt ennek a példabeszédnek a kapcsán itt az éberségről és a virrasztásról kezdenénk beszélni, érdemes előre bocsátani annyit, hogy amit Jézus az evangéliumok elején így fogalmaz meg egy erőteljes felszólításként, hogy térjetek meg és higgyetek, az az evangéliumok végén így hangzik el, hogy virrasszatok és imádkozzatok. Tehát az evangéliumok elején térjetek meg és higgyetek, tehát egy döntés, egy radikális döntés az Isten országa mellett. Amellett, hogy az Isten bennünk és közöttünk az ő logikájával, a szeretet logikájával uralkodjon. Döntés, ebből a szempontból a döntés és a hit szorosan összetartozik. Mert a hitből fakad a döntés. Higgyetek és döntsetek, térjetek meg, ugyanakkor a végén pedig, az evangéliumok végén ugyanez a felszólítás átalakul, virrasszatok és imádkozzatok. Aki hisz, az imádkozik. Aki megtért, az éber, azaz virraszt, és ezt a döntését fenntartja, azaz hűséges. Tehát a meghozott döntést, azt újra és újra meg kell ismételni, és ezt úgy hívjuk, hogy hűség. Napi renden tartjuk, érvényben tartjuk azt az első döntést, ami magától, csak úgy magától, ha nem vagyunk hűségesek, akkor nem fog fennmaradni, hanem el fog kopni. Ebben az értelemben tehát ennek a virrasztásnak és éberségnek az alapvető döntésünket kell fenntartani, ez az Isten országához, Istenhez való tartozásunkat. És ilyen értelemben ez egy folyamat. Ráadásul, hogy a legtöbb kultúrában a halált az elalváshoz hasonlítják, és az aktivitás az pedig a hétköznapi életünknek a világa. Az evangéliumban meg pont fordítva van. Az evangéliumnak a szimbolikája szerint, ha természetes módon és fogalmazunk így negatív értelmevet, spontaneitással sodródunk az életben, az az alvás állapota. És a halál lesz a felébredés. Tehát a kereszténységnek ebből a szempontból pont fordította a logikája, mihelyst eljutunk a földi életünk végéhez, akkor jön az igazi ébredés, a színről színre látás. És addig fenyeget folyamatosan ez az alvás. A szokások világában, az ismétlődő dolgoknak a világában nagyon könnyen elalszunk, és a lényegről megfeledkezünk. Na és hát ugye itt van ez a példabeszéd, ez pontosan arra figyelmeztet, hogy az embert fenyegeti az alvás, mint ezt a tíz szüzet, akinek az a dolga, hogy az ünnepre bekísérje a vőlegényt. Krisztus az érkező. Krisztus mindig az, aki érkezik, és akinek a végső érkezése majd a nagy ünnepet jelenti. Az embernek a lelke kicsit mindig feminin, mindig nőnem, mindenkinek a lelke. Ott van benne ez a fajta befogadó és várakozó jelleg. Igenis, azt a hivatást kaptuk Krisztus tanítványaiként, hogy virrasszunk és imádkozzunk, hogy amikor érkezik a vőlegény Krisztus, akkor bekísérjük az ünnepre. És ez az ünnep pedig nem más, mint az az állapot, ahol az ellentétek kiengesztelődnek. Ugye az ünnepen ott még az ellenfelek meg a haragosok is megvannak egymással. Az ünnep kedvéért. És egyébként így szimbólumá válik az ünnep, amikor Krisztus a vőlegény eljön és egyházával ezt a beteljesülést ünnepli, amire várakoznia kell a szüzeknek, amire várakoznunk kell nekünk. Akkor ott kiegyenlítődnek az ellentétek. Ott az igazi egység megszületik. Na most a kereszténység mindig is tudta, hogy Krisztusnak nem csak ez a végső eljövetele van, nem csak erre várunk, hanem Krisztusnak megvolt az első eljövetele is, és megvan ez a fajta jövetele, ami napról napra, percről percre érkezik. Sőt, ő itt van, csak én nem vagyok itt. Tehát ő itt van, és ebbe a jelenlétbe kell bekapcsolni. Ágoston azt mondja, hogy félem Krisztust, aki áthalad, úgyhogy én nem vettem észre. Timeo Jesum transeuntem. Aki áthalad, és nem vettem észre, hogy itt volt a kegyelemnek a pillanata. Tehát az érkezés, a vőlegény érkezése folyamatos, nem csak ott a végén fog érkezni, hanem most érkezik, És az éberség az pontosan azt jelenti, hogy Istennek a jelenlétét és szerető működését tetten érni. Akkor, amikor a vőlegény érkezik, és az ember ebbe bekapcsolódik, ebbe a jelenlétbe, ott gyógyulás történik, ott az ellentétek kiengesztelődnek. Az ünnep, az folyamatos ünnep. Tehát ebből a szempontból elővételezése ennek a végső ünnepnek, egységet teremtő ünnepnek, ez az érkezés. Csak hát a feladat közben meg az, hogy ébernek lenni, egyre inkább ébernek lenni, a valósággal kapcsolatban lenni. Tehát ezért nem mondható azt, hogy a kereszténység valamiféle idealizmussal rokon, nem, a kereszténység az egy realizmussal rokon. Az igazi valóságra nyitottnak lenni, arra valóságra, ami feszültségektől terhes. Tehát egyszerűen a világunknak az alaptörvénye, hogy poláris ellentétek közepette feszül az élet, és ezért van növekedés, ezért van változás, és ebben kell nekünk is megtalálni a helyünket. Tehát azt hiszem, hogy itt is van számtalan tévképzet, miközben az ember egy békés világra vágyik, egy feszültségmentes életre vágyik, begyűjti a legnagyobb feszültségeket. Nagyon sok esetben a feszültségek felvállalása már önmagában a gyógyulásnak a jele, de ugyanakkor az előidézője is. Számba venni azokat a feszültségeket, amik közepette élünk, amik kihívást jelentenek, de amiknek azért van értelme, mert vezet valahová. Saját magunk kibontakozásának az útja, a saját magunk gyógyulásának az útja, egészszé válásának az útja. Tehát ugye a keresztény virrasztásnak a vége az az ünnep, ami egységessé tesz, ahol az ellentétek kiengesztelődnek. A bennünk lévő, a köztünk lévő, alapvetően az a polaritás megszűnik, ami nem csak negatív, nem csak a bűnnek a következménye, hanem a fejlődésnek is az előfeltétele. Tehát ez a fajta polaritás, ez akkor szűnik meg, vagy akkor veszíti el ezt a fájdalmas és negatív romboló erejét, hogyha az ember az Isten jelenlétében, az ő megérkezettségében van. Akkor az egészségnek az állapotába jutunk. És ezért volt kezdettől fogva olyan fontos a kereszténységnek nem csak úgy imádkozni időnként, hanem ezekkel az ima időkkel is ezt a folyamatos imádságot előmozdítani. Szüntelen kell imádkozni, és abba bele nem fáradni. Pál apostol is erre büzdít. Szüntelen imádkozzatok. Ez az imádság, ez az éberségnek az előmozdítója. Enélkül nincsen éberség. Ugye Jézus is azt mondja Péternek, meg a másik két apostolnak, hogy imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. Tehát el ne aludjatok. Nem csak fizikailag, elalszanak ők ilyen szempontból is, de a szellemi lelki éberséget el ne veszítsétek. És én azt gondolom, hogy a kereszténységnek ez a legnagyobb feladat, hogy éber legyen, és a jeleket tudja értelmezni. Saját maga életében is, a szerettei életében is, a társadalom életében is. Tehát, hogy éberek legyünk mindenféle szempontból, és talán éppen azért, mert ugye könnyen elhanyagolja a ma embere azt a fajta nemzedékeken átívelő gyógyulást, ami mondom, ez a középtávú, fogalmazunk így, ez a középtávú gyógyulás, egészségessé válás. Ezt könnyen elhanyagolja, ezért érdemes egy pillantást vetni arra, hogy a keresztény embernek az ébersége a társadalmi kérdésekre vonatkozóan is. Hogy észreveszi-e, hogy milyen irányba mennek a dolgok. Mert ugye a hétköznapi részletek, meg a főbb irányok között mindig is volt, meg lesz feszültség. Soha nem lehet alapelveket, általános és jó alapelveket a gyakorlati, hétköznapi szinten annyira érvényesíteni, hogy ott ne legyenek gondok. De mégis, hogy merre megy a világ? Merre megy a társadalom? Merre megy mondjuk a mi nemzetünk? Erre vonatkozóan kétség kívül van karizmánk és lehetőségünk ezt megállapítani, csak ébernek kell lenni. Imádkozva az imádság állapotában, az érkezőnek ebben a jelenlétében tudjuk értelmezni a helyzetet. És kétség kívül, hogy ma egy eléggé furcsa világban élünk, a sokszínűségnek és a sokféleségnek a hangsúlyozása közepette egy széteső és betegedő, folyamatosan betegedő világban élünk. Valaki így fogalmazott, hogy a liberalizmus által uralt individualista, és úgy tűnik, mintha ma ez lenne az ideális. Ez a liberalizmus által uralt individualista ember. Szóval ez a liberalizmus által uralt individualista izgága monotóniában él, mert önző magába zártságából nem lát ki a harmonikus realitásra, amely éppen összhangjával nyugtat meg és dinamizál egyszerre. Tehát az a világ, amiben élünk, az lehet, hogy mozgalmas, lehet, hogy sok minden történik, de erre azt mondja ez a szerző, hogy ez nem más, mint izgág a monotónia. Ez végső soron monotónia. Egy olyan fajta egyhangúság, amit ő szenved az ember, ami betegíti az embert. Ami gyógyít minket, az az a fajta harmónia, amire akkor van rálátásunk, hogyha mi idézőjelben tényleg Istent keressük, az érkezőre figyelünk, éberek vagyunk, akkor ez a harmónia, ez az összhang, ami a lelkünket alapvetően gyógyítja, ez feltárul előttünk. Ehhez kell egyfajta önkorlátozás, amit ez a liberális világ nem ismer, és pontosan ettől szenved. Ha rálátásunk van erre a harmonikus egészre, akkor egyszerre egyfajta megnyugtatást és egyfajta dinamizmust eredményez. Ez megint csak ellentmondásnak tűnik, de mégis valahol az igazi nyugalom az a dinamizmusból fakad, és az igazi nyugalom az mindig egy egészséges dinamizmust vált ki. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy ez a példabeszéd a 10 szűzről, a virrasztásnak, meg az éberségnek a kérdése, ez nagyon aktuális, és ez sokat elmond nekünk az imádságról is. Az imádság az a néha fájdalmas és néha örömteli dialógus Istennel, ahol a realitással találkozunk. És lehet ez a találkozás adott esetben, éppen azért, mert a bűneink tárulnak fel. Ez lehet fájdalmas, és más esetben pedig távlatokat nyitó és örömteli, de akár így, akár úgy van, akkor is gyógyít. A valóságban lenni, ez az éberségnek és a virrasztásnak az igazi tartalma, azt hiszem.
Az okos és balga szüzek példabeszédének értelmezését Pém Gilbert Antal, Miskolc vasgyári plébános teológiai tanártól hallották. Thank you. A legnagyobb ajándék. Kis Zsolt, Melbourne-i plébánost hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Arra gondoltam, hogy a mai témánk egy olyan téma lenne, amihez képest a többi csak egy felvezetés volt. Én úgy hiszem, hogy ez nagyon sokat számít, ez a mai téma. A mai témánk pedig az lenne, hogy mi a legnagyobb ajándék, amit az ember az Istentől kapott. És most nem azzal fogom kezdeni, hogy Isten bizonyítás, meg nem is tudom micsoda, tehát ezt most hagyjuk ki ezt a dolgot. Mi a legnagyobb ajándék az életben? És persze itt mindenkinek kell gondolkodni, talán mindenki egy kicsit úgy a saját életében neki kell kutakodni. Mi volt az én életemben a nagy ajándék, a pillanat, hogy megdobbant a szívem, amit igazán boldognak éreztem magam. És talán van, aki azt mondaná, hogy hát maga az élet, az igazi ajándék, az élet, az ember lehet, létezhet, dönthet. Ezt tessenek annak mondani, aki éppen meghalni készül, és fél tőle. Van, aki azt mondaná, hogy maga a halál, az elmúlás lehetősége, hogy nem kell örökké itt kínlódni. Igen, de ezt mondják annak, aki éppen él. Valaki azt mondaná, hogy a szépség, az igazi ajándék. Mondjuk ez a sok plázazicának, meg az ilyen barnára sült talicska szájúnak. Valaki azt mondaná, hogy a hatalom, tessék ránézni a gyengékre. Valaki azt mondaná, az erő, nézzenek rá az erőtlenekre. Valaki azt mondaná, hogy a bizalom, hogy a hűség, esetleg a szerelem. Ezt mondják Rómaiak meg Júliának. Az a gáz ezzel a kérdéssel, hogy akármilyen választ nem jó. És ha az ember egy választ keres erre, hogy mi a legnagyobb ajándék, amit én magam kaptam, akkor erre egy olyan válasz kell, ami kvázi, értsük jól, minden emberre ráhúzható. És ilyen válasz igazából csak egy van. Ez pedig a szabadság. A szabad akarat. És elsőre bolondságnak tűnik, megvallom őszintén. Elsőre az ember azt mondja, hogy ez egy idiótaság. De szerintem nem az. És meg is próbálom bebizonyítani, hogy miért. Ugye most nem onnan fogok elindulni, hogy hát a szentek, meg nem is tudom, az Úr Jézus, de azért egy-két példát, hogyha hozok a történelemből, akkor, vagy az életből, akkor az ember talán rájöhet, hogy milyen fontos a szabad akarat. Ott van az egri vár, ugye? Eger diadala. Megtehették volna a magyarok azt, hogy átadják a várat minden kérdés nélkül, mint hogy néhány évvel később megtették az osztrákok. Átadták a törököknek a várat. Megtehették volna, nem? Mi harcolni fogunk, és győztek. Vagy beszélhetnénk hány meg hány olyan pillanatról a történelemben, amikor a szabad akarat az megfordított komplet csatákat, országok, népek sorsát. Vagy az embernek a saját életében minden egyes nap, minden egyes percben vannak döntések, amiket hozunk. Néha fel sem tűnik, persze az esetben egy részében észesen veszi az ember, hogy most is volt egy pillanat, ami számíthatott volna. Mint például egy házasság, ugye? Ez egy ilyen sorsfordító pillanat tud lenni az ember életében, amikor meglátok valakit, és az, ez szép, ez a csaj, vagy ez a fiú. Ugye nemnek megfelelően, tehát a jó ízés határaim belül vagyunk. És akkor valaki azt mondja, hogy na, nekem ő kell. És nem tudja megmondani, hogy miért. Igazából nem tud rá választ adni, megkérdezik. Meg lehet mondani százszor, meg ezerszer, képeket festegetni, meg verseket írogat, nem. De igazából nem tudja elmondani, hogy miért. Egyszerűen azért, mert így döntött. Vagy lehetne beszélni arról, mikor valaki egy szervét odaadja a saját gyermekének, rokonának. Elveszi magát, és odaadja, de az ő döntése. Mindenkinek az életében megvannak a döntés lehetőségek. Néha úgy tűnik, hogy nincs, de mindig van. Mindig van. Mert ha még pisztolyt nyomnak a fejemhez, nekem még akkor is van lehetőségem dönteni. Ez valahogy olyan, mint amikor néhány évvel ezelőtt ott a líbiai tengerpartján azt a 21 keresztény férfit lefejezték. És a kopt egyháza szentek közé emelte őket, mondván, hogy az utolsó percben is a szájukon az volt a szó leolvasható, hogy Jézusom. Én ezért szeretem például a társas játékokat. A társas játékok tele vannak a szabad akarat döntéseivel, amikor megmondod, hogy mit akarsz csinálni. Most én ide akarok lépni, azt akarom lerakni, ezt akarom kijátszani. És ez valami fantasztikus. Vagy például ezért volt nagyon jó a Batmannek a Sötét Lovak című filme, a Joker, a Heath Ledgeres Joker, hogy fantasztikus volt látni abban a Jokerben a szabadság, az őrült szabadságot, és az valami őrületes volt, amikor elégeti a pénzt. Fantasztikus pillanatok voltak, és ez meg kéne tanulni az embereknek, hogy nem gáz a szabadság. És ez nem azt jelenti, hogy szabadosság, hogy én bármit megtehetek, átlépve a jó ízlés, meg a kulturáltság, meg az emberi szeretetnek a határ, hanem azt jelenti, hogy van lehetőségem váltani, és van lehetőségem változtatni bármin. Szabad akarat a legmegdöbbentőbb ajándék, és az mindenkinek megvan. A bölcsnek és a balgának egyaránt. A szabad akarat, ami bármilyen ajtót ki tud nyitni, és bármelyik ajtót be tudja csukni. Mert mindenkinek megvan a lehetősége arra, hogy máshogy döntsön. Ezt teszi a tettet bűnné. Ezért bűn. A bűn. Nem azért, mert a 10 parancsba az van leírva, de hogy a szözt. Hanem azért, mert dönthettem volna máshogy. Mondok egy példát erre. Valaki eltervez egy bankrablást. Egyszerűen úgy érzi, hogy nincs más megoldás az életébe, neki most bankot kell rabolni, pont kell a pénz. Na hát, és ha nagyon akarná, tehetné azt, hogy reggel nem kell ki az ágyból. Tehetné azt, hogy elteszi a fegyvert és nem megy bankot rabolni. Megtehetné. Bárki megtehet bármit. Szó szerint. És legtöbbször ettől a szabad akarattól foszt meg bennünket a szokás. Én ezt így szoktam csinálni. És én úgy hiszem, hogy erre egy kicsit rá kell világítani az embereknek, hogy a szabad akarat az az egész életemet meghatározó döntés. Csak sorozata kellene, hogy legyen. Hogy érezzem, hogy tudjam azt mondani, hogy ez nem véletlenül alakult így, ami van. Hogy ami az életemben van, az nem az esélyeknek a... Hát így ezt dobta a gép. Hanem én akartam. Ez az én választásom volt, az én életem. És nagyon nagy gáz. Például megkérdezek fiatalokat, mi leszel, ha nagy leszel? Nem tudom. Jön a válasz. És kiakasztó. Szörnyű. Szörnyű, hogy ott áll az élet kapujába, és nem tudja, mit csináljon. Gőze nincs. Majd anya megmondja. Anyád nem fog örökké élni, de anya addig megmondja. Vagy például ilyen, hogy miért nem mernek házasságot kötni a fiatalok? Miért nem mernek odaállni az úroltárához? Miért nem mernek igent mondani valakire? Mert meg kéne tartani. Fél a döntéstől. És mivel fél a döntéstől, egyszerűbb, ha nem hoz döntést. A szabad akarat valami olyasmi, amikor reggel felkelek, és ránézek a ruhámra, és azt mondom, hogy én egy másikat szeretnék felvenni. És egy másikat fogok felvenni. Én úgy hiszem, hogy ezt nagyon fontos lenne mindenkinek átgondolni a magában, hogy van-e bennem szabad akarat, éle bennem a szabad akarat. Ez olyasmi, mint a függőség. A legtöbb függőség az egyszerűen nem függőség, hanem a szabad akaratnak a hiánya. Hozzászokott valamihez, egy bűnhöz, a pohárhoz, vagy bármihez, és egyszerűen nem hiszi el, nem tudja elfogadni, hogy neki van másik döntési lehetősége. Neki csak ez az egy maradt. És nekem éppen ezért példaértékű azoknak az embereknek az élete, akik tudtak túllépni a saját szokásaikon, és szabad akaratból másik életet kezdeni. Ez megdöbbentő dolog. És fantasztikus. Amikor azt tudom mondani, hogy ránézek valakire, és volt egyfajta élete, és valami teljesen mást él utána, mert ő úgy döntött. Ez valahogy olyan, mint amikor Jézus fönn van ugye a kereszten. Hát most ugye, akik nem vallásosak esetleg, azoknak ez nem sokat mond, de ugye, aki látta a Passió című filmet, az olyan érdekes volt ott a jobb latornak a története. Jézussal együtt két másik latort, bűnözőt fölfeszítettek. Egyiket jobb oldalára, másikat bal oldalára, és a bal lator elkezdi szidni, és akkor azt mondogatja, hogy hát szabadíts meg magadat és minket is, mondja Jézusnak. Igazából nem akarja Jézust megmenteni, csak menekülni akar. És a jobb lator odaszól neki, hogy hát te ugyanazt szenved, amit ő, pedig ő nem érdemelte meg, mondja Jézusra gondolva, és ugye odafordul Jézushoz, hogy hát Uram, emlékezz meg róla, amikor eljössz a te országodba. Jézus pedig válaszolja neki, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. De milyen érdekes, Jézus nem fordul oda a ballatorhoz, és mondja azt, hogy te figyelj, akciós, na ha akarod, akkor most megyünk együtt, király, és akkor jó lesz meg királyság. Nem, mert az Isten totálisan elfogadja az ember szabad akaratát. És annyira elfogadja, hogy elfogadja még azt is, hogyha szabad akaratból lelövöldözünk egymást. Tehát amikor a világban valami baj található, az nem az Isten hibája. A szabad akaratunknak az eredménye, hogy az ember a szabad akaratát nem arra használja, amire kellene jó döntéseket hozni, hanem sorban hozza a rosszakat. Ez valahogy olyan, mint amikor egy terrorista magára köti a mellényt is. Megnyomom vagy nem? Ha nagyon akarná, nem nyomná meg. Nem. Mert van lehetősége. Én úgy hiszem, hogy ez a téma, ez nagyon szerte ágazó. Nem is fogom én ezt folytatni, megvallom őszintén, de a végére én hoztam volna egy verset, amit már nagyon-nagyon régen óhajtottam megírni, és így, hogy elkészültem vele, érdekes lett. Az eredeti ihlete ennek a versnek egy Nagy Zoltán nevű költőnek néhány sora. Érdekes, nem sokat tudok erről a költőről, de ez a néhány sor, ez nagyon megfogott engem. Voltam olyan szemtelen és arcátlan, hogy az első három szavát átírtam. A vers végére kerül majd ez a néhány sor, az utolsó három sor lesz az, de az a mindegy szó az nagyon zavart engem, mert ez nem mindegy, hogy mi voltam. Nagyon nem mindegy. És az rajtam áll, hogy mi voltam. Mesélj magadról. Sokszor csend voltam, béke. Semmi zaj. A válasz voltam, amit hiába kértem. Szótlan, néma, de véres diadal. Máskor zaj lettem. Az a semmi baj. Kardomat fennve csata előtt megtértem, s nem érdekelt se bárd, se hősi dal. Néha fény lettem, lángá váltam én, az árnyakat magam alkottam és öltem, ott táncoltam a gyertya peremén, vagy árnyá váltam, dohos, ködös, vén. A rímámaimmal is együtt szűköltem, könnyezve a sok-sok parttalan igény. Voltam öröm is, szenvedést váró, szívre vonó, boldog, kacagó ölelés, Isten hívő, s gyermekét imádó, bűnbánó, némán kanosszát járó, kiben már megkopott oly annyi tévedés, s halaktól is roskadozott a háló. Bánat lettem, majd kínná is váltam, fenn és lenn, fagyban, tűző nap alatt, már a holt voltam, és a végre vártam, és én a holt, az élőt imádtam, s bár volt sok-sok sértés, de ó, nem volt harag. Mindent megnéztem, keveset láttam. Kínból bánat, s kéből lett újra kín, néha bús, máskor lélek emelő szép ének, mosolyogtam a vének ráncain, fagyoskodtam benn, égtem odakin. Mikor ráncot martak arcomba az évek, mosolyogtam az ifjak táncain. Ez voltam én. Kell többet mondani? Minden nap meghaltam, és minden nap éltem. Tudtam a jót és rosszat vonzani. Az volt, ez lett. S én az voltam, ami. Ha csak egy hang voltam Isten énekében, hát kár lett volna el nem hangzani.
Az elmúlt percekben a Szabad akaratról Kis Zsolt atyát, a Melbourne-i magyarok plébánosát hallották, ezzel mára a Mit tegyek véget ért.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdó Mária vagyok. Mai műsorunkban Marti József, bujáki esperes plébános atyával beszélgetek, akivel a 17. alkalommal megrendezésre kerülő ecsédi motoros búcsón találkoztunk, és az atya is motorral érkezett, és ő celebrálta a Szentmisét. Kedves atya, mióta tart ez a motor iránti szenvedélye, és hogyan tudja összeegyeztetni a hivatásával?
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A motorozás iránti szenvedélyem igazából majdnem egyidős a papi hivatásommal, mert én gyerekkorom óta motorozok, és gyerekkorom óta szerettem volna pap lenni, úgyhogy igazából a kettő az egész életemben kéz a kézben járt.
Mióta tesz szolgálatot bujákon, és egy kicsit így az életútjáról beszélne nekünk az atya?
Az ecsédi motoros búcsún most voltam itt először, bár 15 éve vagyok bujákon, de májusra esnek ezek a motoros búcsúk, és a szervező Péter már több éven keresztül ostromolt engem, hogy szeretett volna meghívni a búcsúra. Tehát a májusi ünnepek, az első áldozások, bérmálások, illetve hát a különböző felújításokhoz kapcsolódó ünnepek, azok általában eddig állandó jelleggel lehetetlenné tették, hogy én ide eljussak. Bár igaz, hogy holnap is bérmálkozás lesz Bujákon, de most mindenképpen fontosnak tartottam azt, hogy végre ne kosarazzam ki, hanem igent mondjak a Szentmisének a megtartására. Buják előtt voltam 2 évig a Váci Székesegyházban káplán, előtte pedig 2 évig Pásztón, egyébként pedig Vecsésen nőttem fel, és ott mutattam be az első Szentmisémet.
És mikor érezte először azt fiatal korában, hogy a papi hivatást szeretné választani?
Igazából onnantól kezdve, hogy beirattak hittanra, és első áldozási hittanra kezdtem járni, én onnantól kezdve mindig pap akartam lenni, szóval konkrét eseményhez, vagy konkrét időhöz nem tudom kötni, a hittanosságommal egyidős a történet.
Tehát akkor ez egy ilyen folyamat volt?
Folyamat, igen.
Atya csak Bujákon tesz szolgálatot, vagy egyéb egyházközségek is önhöz tartoznak?
A bujáki egyházközségen kívül még 5 település tartozik a bujáki plébániához, Szarvasgede, Kisbágyon, Palotás, Szirák és Bér, illetve hát ezen túlmenően a pásztói esperesi kerület esperese is vagyok, tehát a plébánusi teendők mellett esperesi feladatokat is el kell látnom.
És ezt mind önnek egyedül?
Igen, nincsen segítségem.
Ezt hogy tudja logisztikázni, hogy tudja megoldani? Igaz, biztos, hogy nagyon fontos az időbeosztás.
Igazából úgy, hogy ugye ezek nem egyszerre keletkeztek, ezek a feladatok, hanem az évek során fokozatosan, viszont addigra a különböző helyi egyházközségekben olyan segítők nevelődtek ki, hogy úgy mondjam, akik rendkívül gördülékenyé teszik a hitéletet, és nagyon nagy segítségemre vannak a hitélet zavartalanságának fenntartásában. Így az, hogy sokfelé kell szakadnom, nem jár azzal a fajta nyugtalanító tudattal, hogy nem tudom, hogy a következő pillanatban mi vár rám, mert nagyon megbízhatok a munkatársaimban.
És akkor így valamennyi terhet, amit tudnak, levesznek az ön válláról?
Amit tudnak, azt a legmesszebb menőkig.
Hogyan tudja összeegyeztetni a motorozást a sok teendő mellett? Mikor van erre ideje az atyának?
Hát nagy távolságok megtételére nincsen időm, tehát azzal már jó pár éve szakítottam, hogy én hosszabb időre is nagy távolságra menjek el, de hát arra azért törekszem, hogy amint mondjuk kezd egy kis jó idő lenni, akkor vasárnap a Szentmisékre én ma is motorral megyek, szóval ha van egy kis lehetőségem, azt általában kiszoktam használni a motorozásra, de az tény és való, hogy hosszabb távok, vagy hosszabb túrák megtételét sajnos már nem tehetem
hát
meg.
Akkor ilyen hosszabb motorozzarándokutokat már nem tud megoldani? Vagy szokott esetleg Erdély, vagy Lengyelország?
Nem. Tehát a helyettesítést nagyon kevesen vagyunk az esperesi kerületbe, és nagyon nehéz. Tehát például az, hogy én most itt vagyok, ez az Egri Egyház megyés osztálytársamnak köszönhető, a Jászalsó-Szentgyörgyi plébánosnak, aki ma este Jászalsó-Szentgyörgyről ment el Bujákra helyettem elmondani a vasárnapi előesti misét. Szóval az, hogy én itt lehetek, ez nem csak nekem köszönhető, hanem annak, hogy valaki a jásságból elment Bujákra szentmisét tartani.
Akkor ezt hálásan köszönjük az atyának is, és a kedves segítőinek is, mert tényleg egy csodálatos szentmisébe volt részünk, és úgy gondolom, hogy ebből mindenki tudott merítkezni. Köszönjük szépen!
Nagyon szívesen!
Ugye azt mondta a kedves atya, hogy 5 településen tesz szolgálatot. Hogyan néz ki egy hétköznapi napja, illetve egy hétvégi napja?
A hétköznapok azok általában a délelőttök a plébánia irodájában telnek el különböző adminisztratív dolgoknak az intézésével, ez nem csak a postát, hanem az e-mailek átnézését és az arra való reagálásokat is jelentik, tehát általában ebédig az idő az ilyen irodai adminisztrációs dolgokkal telik el. A délutánok, ha délelőtt nem volt temetés, akkor általában a temetések vannak délután. Nyári időben ezek majdnem este felé is, mert ugye sokan félnek a melegtől, és szeretnék, hogyha hűvösben lenne a temetés, tehát ez akár késő délután is lehet. Ezen kívül a falvak lelkipásztori ellátása úgy van beosztva, hogy én minden nap mondok szentmisét, tehát nálam nincs olyan, hogy szabad nap, hogy aznap nem misézünk, hanem nálam minden nap van szentmise valamelyik faluba, tehát minden este útra kelek valahova, hogy valakinek legyen szentmiséje.
És ez télen-nyáron?
Ez télen nyáron így van, hát adventben még ugye ez jönnek a roráte misék is, tehát akkor pedig hajnali miséket mondunk. A hétvégék pedig úgy néznek, hogy én összesen 6 vasárnapi misét mondok, ami úgy oszlik el, hogy 2 mondok szombaton és 4 vasárnap, vagyis már a vasárnapi misék szombaton elkezdődnek, szombaton délután szirákon, szombaton este bujákon, vasárnap délelőtt Szarvasgedén, Palotáson és bujákon, és vasárnap este még Kisbágyonban.
Tényleg a Jóisten áldását kérem, és a szüzanya oltalmát, hogy ezt tényleg fizikai erőnléttel is bírja, mert ez nagyon-nagyon szép, és biztos, hogy nagyon leterhelő.
De talán így értik meg a kedves hallgatók, hogy erre a helyettesítés megoldani képtelenség, tehát nincs a papság annyira túlterhelt, hogy igazából nem lehet helyette szerezni ennyi misére.
Ugye most motoros búcsón készül ez a riport, és az atya celebrálta a szentmisét. A szentbeszédje nagyon megfogott. Ha egy kicsit ezt a kedves hallgatókkal is megosztaná, tehát nagyon-nagyon szépen összekapcsolta a mai eseményt a szűzanyával és a szűzanya oltalmával.
Ugye nem szeretném megismételni magamat, tehát nem szeretném...
De szerintem a kedves rádió hallgatók közül sokan nem vettek észre, nyugodtan elmondhatja.
Azt emeltem ki a mai búcsú ünnep, illetve a motorosoknak a kapcsolatáról, hogy valójában ez a mai ünnep nem egy Mária ünnep, hanem ez a szabadságnak és a függetlenségnek a napja, hiszen amikor a pápa kiszabadult Napóleonnak a fogságából is visszatérhetett Rómába, akkor ő hálából és hálaadásul rendelte el ezt a mai ünnepet a Napóleon fogságából való szabadulásból, és ennek ugye az a magyar vonatkozása is van, hogy amikor a pápa visszatért Rómába, akkor magyar huszárok kísérték a Rómába való bevonulását. Éppen ezért, ahogy a motorozás az ugye a szabadságnak és a függetlenségnek igazából a legteljesebb megélése, talán ennél szabadabb már csak az ejtőernyőzés, amit el lehet képzelni, de mindenképpen megélhetjük azt, hogy az a testvériség, ami a motorosok között van, hogy ismeretlenül is köszönnek egymásnak, ha elmennek egymás mellett az úton, tehát rögtön a testvért látja a másikba. Nem is azt nézi, hogy milyen motor van alatta, nem is az érdekli, hogy most milyen motorral jön, hanem az, hogy motoros és ő a testvére. Ugye mi, akik itt voltunk, minket ez több szálon kötött össze, mert összeköt a mennyei atya szeretete, összeköt a szűzanya tisztelete, és hát összeköt az a fajta motoros testvériség, amit az utakon nap mint nap megélünk.
Május hónapot írunk, a május a szűzanya hónapja. Atyának mit jelent ez?
Gyerekkoromtól nagyon kedves ájtatosságom a májusi litánia, amikor csak szerét tehettem, ott voltam a templomba a májusi litánián. Sőt, hát szabadjon azt is elmondanom, hogy igazából az első paposkodós ténykedésem az volt, hogy a plébános megengedte azt, hogy vezessem a májusi litániát, később pedig orgonálhattam is ezeken a májusi litániákon. Ezt pedig most a jelenlegi falvaimban úgy is olyan szépen is megtarthatjuk, hogy amennyiben az időjárás engedi, az első és az utolsó májusi litániákat szabadtéren tartjuk meg a templomkertbe, ami hát azért a szokottnál jóval nagyobb részvétellel jár, sokkal ünnepélyesebb, meghittebb, és így módon én úgy érzem, hogy a szűzanyának ez a májusi tisztelete, ez igazából itt teljesedett ki.
Rohanó világunkban, amikor olyan sok negatív hatás éri az embereket, mit üzen a kedves rádióhallgatóknak az atya?
Ahogy kérdezte, hogy rohanó világ, ugye erről is a motor jutott eszembe, mert ugye sokan negatív sztereotípiával gondolnak a motorosokra, hogy az ugye egyet jelent a száguldozással, és igazából ez a motoros búcsú is azért megmutatta azt, hogy a motorosok is tudnak megállni, elcsendesedni, és a lelki dolgokban is elmélyedni. Hogy nagyon bizonytalan világban élünk, ez tény is való, mert igazából nem tudjuk megjósolni még azt se, hogy a következő hónap mit hoz, nem még azt, hogy megjósoljuk, hogy mi lesz 1-2 év múlva, vagy 5 év múlva, mert amik velünk történtek eddig, azt se gondoltuk volna soha életünkbe, hogy ilyenek egyáltalán a mi életünkben megtörténhetnek. A szétforgácsolódó emberi kapcsolatokban pedig az ilyen közösségépítő rendezvények, mint például a motoros búcsú, ez rendkívül fontos, mert ha az embereknek nincs közösségélménye, akkor a kiégés veszélye az mindenkit rendkívül fenyeget, megkeseredetté válhat, befelé fordulóvá válhat, innentől kezdve pedig nincsenek lelki tartalékaik. Márpedig egyféleképpen tudunk csak a bizonytalan jövőre felkészülni, úgyhogy ha vannak lelki tartalékaink, de ezekre a tartalékokra szert kell tenni. A közösségi alkalmak, pedig a közösségi együttlétek, az együtt imádkozás, az együtt éneklés, vagy, hogy visszatérjek a motoros felvonulásra, a sok százas tömegben való motorozás is egy olyan lélekerősítő dolog, ami azért az embernek képes a lelkének olyan támpontokat adni, amelyek aztán a nehéz napokon bizony nagyon-nagyon nagy támaszt jelentenek a számára.
És engedjenek meg egy személyes megjegyzést, hogy én is részt vettem most ezen a motoros találkozón, és nagyon megható volt, hogy tényleg határainkon, innen és határainkon túlról is voltak, és együtt imádkoztak, tehát abba a kemény motoros ruhában, a nagy motorokkal, és számomra nagyon megható pillanatokat adtak, tehát nagyon szép volt az egész rendezvény.
Igen, ez mindenképpen azt az üzenetet kellene, hogy továbbadja, hogy azért, mert ugye valakinek van valamilyen hobbija, vagy van valamilyen szenvedélye, ez még nem azt jelenti, hogy nem ismer határokat, vagy nem ismer korlátokat, hanem sokkal inkább azt, hogy inkább kapcsolódik egy olyan fajta közösséghez, amely képes a hitét is megélni, nem csak mondjuk a hobbija iránti szenvedélyét, és ahol ilyen emberek egymásra találnak, és mondjuk nem csak egyszer egy évben, hanem most már hál' Istennek azért több motoros búcsú is van. Gondoljunk csak például a Mátra-Verebély-Szentkúti motoros búcsúra, tehát ott, ahol ezek az emberek össze tudnak jönni, egymást is erősítik a hitükben, és abban, hogy lehet ezt szépen is csinálni.
Kedves atya, nyári célokról, tervekről, ha mesélne neked.
Ezek az idei nyári célok és tervek sokkal szerényebbek, mint az elmúlt években, hiszen azért a gazdasági világválság és annak a következményei sajnos a mi lehetőségeinkre is nagy mértékben rányomták a bélyeget. Eddig mi minden évben táborozni mentünk a Balatonhoz, sajnos ezt az idén nem tudjuk megtartani, mert a tavalyi tábor megrendezése is nagyon nagy anyagi áldozatokkal járt.
Bocsánat, hogy szavába vágok. Ilyenkor mind az öt település gyerekei részt vesznek ezen, vagy külön-külön mennek a települések?
Nem, arra nincsen energiánk, tehát nem külön-külön, hanem egyben, és ez így lesz. Most idén csak egy egynapos kirándulás lesz Budapestre az Aquabirdbe, de ez is azt jelenti, hogy mindenki ezen a napon, aki ugye az én lelkipásztori körzetemhez tartozik, és hát ugye rászolgált és megérdemli, az jutalomként eljöhet az Aquabirdbe.
Hát ez egy nagyon szép ajándék, úgy gondolom, és biztos, hogy a gyerkőcök ezt élvezni fogják. Atya, még az előbb beszéltünk arról, hogy a közösségnek és a közösségi programokon való részvételnek nagyon fontos összetartó ereje van. Ez önöknél hogyan valósul meg? Tehát a Szent Misén kívül milyen programokat szoktak még szervezni?
Buják az egy zsákfalú, tehát igazából oda csak az jön, akinek ott dolga van, ezt így szoktam mondani, mert átmenő forgalom nincs. Ebből kifolyólag azért a közösségi élet is másabb, mint mondjuk egy olyan faluban, ahol hazajárnak az emberek csak aludni, vagy ilyen nagy átmenő forgalom van. A bujákiak rendkívül összetartók, tehát itt értem azt, hogy most mondjuk van egy előadás mondjuk a mormonokról, hogy egy kicsit tájékozottabbak legyünk, vagy mondjuk arról van szó, hogy meg kellene kapálni a templomkertet, ez igazából ugyanolyan mértékben fontos, és az összefogásnak rendkívül szép példáit adják, akik hallottak a napokban a bujáki árvízről, és az azzal kapcsolatos faluban lezajlott szomorú aktualitások, talán arról nem, hogy azon az estén, amikor a patakok elöntötték alul-fölül bujákot, azért a bujákiak apraja nagyja milyen szépen összefogott, hogy homokzsákokat csináljanak és eljuttassák minden házhoz, ahol baj volt. Ez az összefogás azon az estén is példaértékű volt a közösségnek az életében.
Hát köszönjük szépen, hogy ezt megosztotta velünk. A Jóisten áldását és a szűzanya oltalmát kívánom. az atya munkásságára, hogy továbbra is sok erővel tudja a híveit irányítani, terelgetni.
Köszönöm szépen, és önnek is viszont kívánom. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Marti József bujáki esperes plébánossal Hajdú Mária beszélgetett, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.